Pulzus Podcast. Az e-sport tudományosan szórakoztató podcastja. Minden, ami a futás, kerékpár, triatlon világából érdekelhet. Diagnosztika, frissítés, felkészülés, hírek és aktualitások. Pulzus Podcast.
Köszöntök mindenkit a Pulzus Podcast 4. évadának első adásában. Ma a motivációról fogunk beszélni. Mi kell a motiváció fenntartásához? Hogyan tud az edző segíteni akkor, hogyha motivációs válságban van egy sportoló? És ehhez hasonló témákról fogunk beszélni az előttünk álló kb. Szűk egy órában. Ma itt van velem Perényi Andi, az e-sport vezetőedzője, Várdai Zoli, az e-sport futóedzője, illetve Sinka Andris, aki az e-sport triatlonos edzője. Nos, hát akkor mi kell a motivációhoz? Cél kell a motivációhoz. De hogyan, milyen célokat állítanak fel a sportolók, amikor találkoztok velük? Biztos, hogy vannak olyanok is, akik egy kicsit túl gondolják a képességeit, vannak, akik kicsit alul tervezik a lehetőségeiket. Andi.
Igazából ugye, hogyha arról beszélünk, hogy a cél mint motiváció, nem mindenkinél egy versenycélról beszélünk, hanem beszélhetünk életmódbeli célokról. Rengetegféle célra lehet találkozni, nagyon érdekes célok is vannak, és ki mi motivál, az igazából az edzőnek szerintem az a feladata, hogy kiderítse ezt. Tehát én is tudok olyan sportolót mondani, aki nálam fut, és nem versenycél az, ami motiválja, és nagyon régóta, most már nagyon sok éve motivált tud maradni, de nem azért, mert ő egy eseményre készül, vagy nem azért, mert ő az egészségét szeretné megőrizni, hanem ő például azért motiválódik, hogy a konzisztencia meglegyen az edzéseiben, tehát folyamatosan edzen. Hogyha ezek a dolgok, ha az edző kideríti, hogy ez kinek mi a legfontosabb, és nem feltétlenül próbálunk versenyt erőltetni valakinek, az szerintem egy nagyon jó dolog, tehát meg kell ismerni. Az alap, hogy kell ismerünk azt, hogy a sportolót mi mozgatja.
Ez de ugye szoktátok azt mondani, hogy azért nem árt, hogyha van egy cél, Training Peaks-ben is úgy tudtok ti tervezni, stb. Stb. Tehát ilyen versenycél, és egy versenyre lehet úgy igazából fölkészíteni és beosztani az edzéseket ugye valakit.
Magát a struktúrát, igen. Ezt úgy lehet felépíteni, ugye mondjuk egy éves edzéstervet, azt kicsit nehezebb készíteni, hogy most folyamatos edzésben maradjunk, de azt is lehet.
Volt olyan eset, aki úgy jött ide hozzátok, hogy csak ő ki szeretné próbálni, hogy milyen edzővel készülni, nem volt semmi konkrét célja, és aztán a közös munka során sikerült úgy megfogalmazni, közös nevezőre jutni, hogy végül is egy versenycél lett az, amit meghatároztatok neki, Zoli.
Többen is voltak már így, érkeztek már úgyis sportolókhoz, nem konkrét célra érkeztek, meg úgy is, hogy szeretnék kipróbálni, hogy milyen edzővel edzeni, meg soha nem edzett edzővel, és igazából belőlük ki kell validálni azt, hogy mi a célja. Nagyon fontosnak tartom például azt, hogy a cél és vágy között különbséget tegyünk, mert ha van egy célunk, azért nagyon sokat meg tudunk tenni. Ez lehet akár maga a motiváció is, hogy a cél elérjük. A vágy az viszont már egy olyan dolog, amihez kevesebb edzésmunka és sokkal nagyobb szerintem szükséges, hogy összejöjjön.
Hogyan tudja segíteni az edző a célválasztást, Andris? Milyen szempontokat vesztek figyelembe akkor, amikor megkaptok egy sportolót, ő mond valamit, hogy nekem az a célom, hogy én most Ironman teljesítsek, melyek azok a szempontok, amiket figyelembe vesztek ilyenkor? Hogy mondjuk valaki túl sokat gondol magáról, és ez az Ironman, ez nem fog bekövetkezni a következő egy évben.
Általában egyébként ezeket a célokat hamar felül módosítani lehet az alapján, hogy egy Ironmanhez viszonyú nagy munkát kell befektetni. És ezt nem mindig gondolják végig a sportolók, ha már az Ironman-t említetted, hogy ahhoz mennyi edzés munkára és mennyi áldozatra van szükség. Természetesen, ha valaki vár, és megvan benne az ambíció, akkor véghez lehet vinni, és végig is tudjuk vinni.
Tehát, hogy mondjuk... Honnan tudod azt, hogyha én mondjuk Ironman-re jelentkezem, akkor hogy én képes leszek-e mondjuk egy meghatározott időintervallumon belül megcsinálni, vagy sem? Mik azok a konkrét kapaszkodók.
Ha gyakorlatilag ha elkezdünk közösen dolgozni, akkor már az edzésekből látszik, hogy meg tudod-e csinálni azokat az edzéseket, illetve amikor laborba beküldöm őket, akkor ott is az ott elért eredményekből látszik, hogy ő képes erre, vagy nem, és hogy milyen hosszú út vezet odáig, mert el lehet jutni addig, csak közben lépcsőfokokat kell kijelölni, itt azok a lépcsők, amiket el kell érni, hogy ő sikeresen teljesítsen egy Ironman, és az is lehet őket motiváltan tartani adott eredményekkel, hogy milyen jól elérte mondjuk egy fél távot, és akkor nem tudunk építeni.
Mit tudtok kezdeni azokkal az emberekkel, akik ilyen megrögzötten ragaszkodnak ahhoz, hogy én már pedig most március van, vagy most január van, bemegyek a laborba, és akkor én nyáron már meg szeretném csinálni az Ironman, de egyáltalán, vagy most csak egy Ironman-t mondok, de most az Andihoz intézem a kérdést, ő nem triatlonos, de mondjuk akkor egy ilyen ultra verseny, hogyha gondolunk, meg szeretném csinálni a kört, pedig még egy félmaratonom sincsen, akkor milyen módszereid vannak, hogy ezeket a nehéz eseteket lebeszéljed erről a tervről?
Hát, hál' Istennek ez egy viszonylag ritkább, amikor ilyesmi történik, hogy valaki így jön, de őszintén szólva azért vannak hasonló élményeim, amikor valaki tényleg azzal jön. Ugye ezt nagyon fontos, szerintem már az elején meg kell vizsgálni azt, hogyha mondjuk valaki azzal jön, hogy hát én szeretnék csinálni egy kört, majd egyszer, ugye nagyon fontos, hogy mikor szeretné megcsinálni, a másik pedig, hogy az eredményei alapján, tehát ez most egy picit, hát, hogy dupán fog hangozni, és ezt szoktam is egyébként sokszor hangoztatni, hogy azért vannak genetikai korlátozó tényezők a legtöbb embernél, nálam is senki, amit nem nagyon fogunk tudni edzés munkával egyszerűen átugrani. Tehát, hogyha ő eljön, és mondjuk olyan eredményei van, tudott még félmaraton, de azt látom rajta, hogy 3-4-5 éven belül elérhető, mert ki lehet belőle hozni, akkor természetesen fektetjük azt a tervet, hogy sőt, nagyon szeretek több évre előre tervezni. És akkor megbeszéljük, hogy így és így ezeket a lépcsőfokokat kell majd kilépkednünk. Tehát az felejtse el, hogy mondjuk januárban eljön, és akkor szeptemberben futunk egy kört, mert erre nagyon pici az esély. Nem mondom, hogy nulla, de viszonylag pici. Viszont, hogyha azt látja az ember, ez a nehezebbik eset, ugye, amikor azt mondom, hogy hát te valószínűleg az életben nem fogsz eljutni oda, ez most így nagyon csúnyán hangzik mondva, és nem is szívesen mond az ember ilyet. De én is tisztában vagyok azzal, hogy mik azok a dolgok, amikre soha nem leszek képes. Hát bizonyos tempók, bizonyos távok akár, nekem valószínűleg sosem fognak sikerülni. És azért ezzel jó tisztában lenni. Nem feltétlenül jó, hogyha ezt tőlem tudják meg, de hogyha valaki nem tudja magától, ugye? De nyilván van ilyen, aki próbálja belőni azt, hogy körülbelül mi lesz az a maximum. Én nagyon szeretem a sportolóimtól megkérdezni azt, mi az a cél, amit mindenképp szeretne életében elérni. Nem most, gondolkodjunk nagy távlatokban, hogy addig nem halok meg, amíg ezt meg nem próbálom megcsinálni. És aki tud ilyet mondani, ott már van egy olyan kép, hogy mennyire látja magát reálisan, ebből már lehet érzékelni, és hogy erre mennyire lehet motiválni, ugye visszatérve a motivációhoz, hogyha nem választunk jól célt, mondjuk vegyük ezt a körös példát, akkor az nagyon hamar átfordulhat egy motiválatlanságba akár. Mert mondjuk én próbálok, ha mondjuk én egy olyan edzőnék, akit nem érdekel, hogy most el tudom őt juttatni ide, vagy nem tudom eljuttatni, csak írogatnám az edzéseit, és azt mondom, hogy jó, akkor csinálgassuk, és egyszer csak eljutunk, és majd szeptemberben nekimész a körnek, és az első emelkedőn visszafordul, mert nem sikerült elérnünk bizonyos dolgokat, és mert elfelejtettem neki szólni, hogy ez nem biztos, hogy fog működni, akkor a motivációja az így elég hamar. De az edzések, amik kellenek hozzá, sem nem fogja tudni kivitelezni, és nem tud motivált maradni. Nagyon fontos, hogy se alul, se fölül ne lőjük be a célunkat. Tehát ha én mondjuk le tudok futni egy 5 kilométert, és akkor ne legyen az a célom, hogy 6 kilométert szeretnék fél év múlva lefutni. Most a tempótól függetlenül, mert ez nem feltétlenül fog motiválni, mert holnap kimegyek, és lehet, hogy holnap lefutom.
Mondtad, hogy látható, hogy mit lehet kihozni egy adott illetőből. Mi alapján látod azt, hogy mire képes egy ember?
Hát vannak fizikai adottságok, tehát hogyha mondjuk a vegyük a teljesítménydiagnosztikát, tehát hogyha valaki eljön teljesítménydiagnosztikára, és látom azt, hogy az anyagcsere folyamatot, tehát a laktáttermeléstől kezdve a tempók, milyen lépcsőtől indul, és milyen lépcsőket képes, ha a futásnál maradunk, milyen lépcsőket képes kifutni, milyen régóta sportol, milyen potenciál, milyen szűk keresztmetszet van az ő edzés munkájában még, amin tudunk fejleszteni. Tehát ha valaki már nagyon idézőjelben kimaxolt, nagyon régóta, nagyon sok éve dolgozom maga a sportban, ott azért kisebbek a, tehát korlátozottabbak a lehetőségeink. De ha valaki úgy érkezik, hogy egy-két éve csinálja ezt a sportot, vagy annyi sem, akkor nyilván ott még láthatóan rengeteg fejlődési lehetőség van. Lehet, hogy vannak olyan tényezők, mint például túlsúly, amiken ha változtatunk, akkor drasztikusan fog nőni a teljesítmény. Tehát lehet, hogy a célok, amiket 2-3-4-5 év múlva kihúz maga elé, azok teljes mértékben elérhetőek. De erre most egy viszonylag durva példa lehet az, hogyha már valaki nagyon régóta optimális testalkat, nagyon régóta sportol, és vannak bizonyos tempók, ezt tudjuk nagyon jól, hogy én hiába akarnék mondjuk 2 perces ezrekben futni, biztos, hogy nem fogok, egyszerűen nem vagyok rá alkalmas. Tehát, hogy ezeket azért, mint edző, ha már sok sportolót láttál, vagy ha sok jegyzőkönyvet láttál, teljesítményosztika jegyzőkönyvet láttál, akkor látod, hogy körülbelül miről van szó, mit tudunk kihozni belőle, mit tudunk elérni. És mondom ezt úgy, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy van egy genetikai korlátunk, és akkor úristen, ezt nem fogjuk tudni soha legyőzni, és akkor elásom magam, mert én soha nem leszek, nem tudom, Kilian, vagy akárkicsoda, ha most a terepfutásnál maradunk, de soha nem leszek Kilian, és ugye nőként soha nem leszek olyanra, de képes, mint mondjuk egy elit férfi sportoló.
Hogyan kezelhető az elérhetetlen cél, Zoli? Te hogyan kezeled? Biztos, hogy találkoztál már olyan sportolóval, aki túl sokat akart, és nagyon ragaszkodott hozzá. Milyen módszereid vannak a meggyőzésre?
Az én tapasztalatom az, hogy a sportoló 60-70%-a irreális célra érkezik hozzánk. Ez irreális lehet fölfelé és lefelé is, úgy, ahogy az Andi mondta, hogy tud 5 kilométert futni, és akkor 6-ot akar futni, az nem cél. Tehát innentől kezdve az is egy irreális cél. Azt jönnek, akik eljött január 10-én teljesítménydiagnosztikára, mert életmódot váltott, és mondjuk áprilisban már Bécsben a maratonnál ott szeretne állni, hogy akkor ő most ezt teljesíti. Hát ez is elég kevés embernek sikerült, hallottam már ilyenről, de viszonylag kevés embernek sikerült ezt. Én amikor kérem a sportolóimat, hogy válasszanak célt, akkor én nagyon türelmesen meghallgatom őket, és a viszonylag kevés esetben beszélem le őket arról a célról, amit maguknak választottak. Inkább a hozzátartozó dátumot próbálom úgy belőni, hogy tudatosuljon egy picit az emberbe, hogy hát ott fog állni májusban a matonnál, 3 év múlva majd, mert addigra érünk oda a mostani teljesítménye alapján, vagy a elvégzett edzés munkája alapján. Ugye nem csak az edzés alapján lehet, hogy kell meghatározni azt, hogy a cél az reális-e az embernek, hanem mellé kell rakni azt, hogy fejben ő mennyire tud ott lenni az edzésekben, mennyire tud meghalni, mennyire tud lazán futni. Ezek mind-mind oda tartoznak, mert hogyha nem tudja elvégezni az edzéseket rendesen, akkor előbb-utóbb motiválatlan is lesz, hiszen az edzésekben nem lesz a megfelelő fejlődés. Viszont van, aki még fegyelmezett hozzá, hogy az edzéseket megfelelően végezze el. Túl nagy szétválási értékekkel dolgoznak, vagy ne adj Isten, nem rakják mellé azokat a plusz dolgokat, amik szükségesek a fejlődésre, a táplálkozásban, a frissítésben, az igyunk eleget a sportolás során. kevet alnak, kevés a regeneráció, nem frissítenek sportolás közben, mondjuk egy hosszú edzésben sem. Ezeket a kisebb eséllyel meg lehet tanítani az embereknek, aki motivált, azt meghallja, utána néz, kérdez, és ezekkel az apróságokkal is támogatja a saját céljának az elérését.
Valaki akar még ehhez hozzáfűzni valamit, ehhez a témához?
Hát gyakorlatilag, ugye, amit említettem is, hogy van egy fizikális oldala ennek az egésznek, és ehhez a személyiségbeli hozzáállás a sportolón. Tehát maga a személyiség, hogy mennyire céltudatos, mennyire légből kapott dolgát. Hogy olyan milyen jól hangzik, hogy én le akarom futni a kört, vagy láttam, hogy Csipi kétszer lefutotta, akkor én le tudom futni egyszer, vagy egy Ironman-t megcsinálni, és ha ez nincs meg az a személyiség, ami kell hozzá, akkor ez nem fog menni, és valahol az út közben el fog fáradni, és motiválatlan lesz.
Ehhez annyit fűznék hozzá, hogy ami ez ugye mentális képes kérdés, amiről már többször is beszéltünk, de az, hogy most igen, látom, hogy valaki kétszer lefutotta, és akkor én egyszer tudja, hogy le tudom futni, az nem feltétlenül abból, hogy lehet, hogy valaki genetikailag erre teljesen alkalmas, de nagyon sok plusz tényező van. Ha már egy körről beszélünk, akkor most nyilván ez egy kicsit ilyen kitekintés, de például az alvás megvonástól kezdve, hogy mit hogyan bír, mind nagyon fontosak, és ezeket nem igazán tudjuk irányítani, csak mondjuk gyakoroltatni tudjuk vele, de azt nem fogom tudni irányítani, hogy ő mondjuk 20 óra után szeretne ágyba függni, akkor nem tudom, 20 órakor befekszik a bokorba és alszik, mert egyébként tudok ilyen történetekről, de igen, szóval nem egy egyszerű műfaj ilyen szempontból. Ez az egyik legdurvább szerintem, amikor Ironmanre meg ultrákra készülünk, és rettentő mennyiségű faktort kell figyelembe venni.
Ahhoz már kell egy elköteleződés, hogyha valaki ilyen hosszú távot szeretne
abszolút
teljesíteni.
Igen,
edzőként ez elvárás, vagy ti ezt elvárjátok, hogy a sportolóban legyen meg ez a drive, vagy időnként azért tudtok segíteni neki akkor, amikor mondjuk hullámvölgybe kerül, és ő úgy érzi, hogy nem képes rá. Biztos, hogy volt egy csomó ilyen esetetek a praxisotok során.
Hát a belső motiváció az szerintem nem pótolható. Tehát az, hogy én nekem belülről az, hogy itt szeretnék elérni, az egyfajta önismeretet kell, hogy azért az ember legyen egy önismerete. Ugye beszélünk sokszor arról, hogy vannak esetek, amikor fölül kell vizsgálni azt a célt, amit mondjuk 2-3 évvel ezelőtt kitűztünk, mert ragaszkodunk hozzá, és azt mondjuk, hogy igen, mert én emlékszem, hogy 2010 akárhányban kitaláltam, mert megláttam ennek a versenynek a, nem tudom, videóját, és azóta is belül a szívemben ez dobog, és én ezt szeretem teljesíteni. Ezek nagyon jó dolgok, ezek azok, amik tényleg belülről az embert mozgatják. De ez bármikor változhat egyébként, ez ilyen változnak a dolgok, csak ha ezt nem ismerjük föl, és kullogunk a saját célunk után, mert megszoktuk azt a célt, akkor jöhet egy olyan motiválatlanság, amit most ugye éppen beszélünk. Igazából edzőként ezt csak akkor fogod észrevenni, hogyha meg tudjátok ezt beszélni, hogyha ezt újra és újra elő tudjátok venni ezt a kérdést, hogy ez a cél még jó-e, ez még oké-e, ezt még tényleg szeretnénk-e, vagy szeretnénk valami teljesen mást.
Edzőként látjátok-e esetleg a Training Peaks adataiban azt, hogy kezd belecsúszni egy kiégésbe, egy fáradtságba, egy sportoló, ami esetleg egy motiválatlanságba is átcsaphat? Tehát, hogy akár már a sportoló észlelése előtt is látjátok ti azt, hogy a sportoló rossz irányba tart?
Jelmezetlenné kezd válni a sportoló, nem annyira csücskösek az edzései, illetve nagyon sokszor a kommunikációból derül ki az igazából, hogy valami nincs rendben. Akár az is lehet, hogy idáig kis regényeket írt egy-egy edzésről, és ezek így elmaradnak szépen lassan, és örülök, hogy jó volt, vagy nem volt jó. És akkor látod, tehát, hogy érzed, látod, hogy valami változott, és akkor igazából beszélgetni kell a sportolóval. Lehet, hogy nem a motivációval van a baj, hanem mondjuk egy olyan helyzet van, amiben segíteni kell a sportolónak, mert lehet, hogy csak egy jó beszélgetés kell neki, és ezzel vissza tudod billenteni, helyre tudod rakni az ő életét, legalább pár percre, és utána megint visszatalál a sporthoz, vagy ahhoz a célhoz, amit igazából el szeretné érni.
Andris, nálad volt ilyen helyzet, amikor kellett egy kis edzői segédlet ahhoz, hogy a sportoló visszataláljon a helyes útra?
Igen, gyakorlatilag lehet rácsatlakoznék arra, amit Zoli mondta, hogy azért fontosak a visszajelzések részben, hogy milyenek voltak az edzések, illetve ugyanígy látszik, amikor nem csinálja meg sárga, a piros, nem úgy csinálja meg, ahogy kell, és ez már jóval előtte látszik, hogy itt valami gond lesz, és tényleg tudom is mondani, hogy egy beszélgetéssel ki lehet mozdítani ebből a sportolót, és újra akár egy üzenettel, hogy mi újság, láttam, nem volt meg az előző edzés, mi a baj, és lehet, hogy épp tényleg nem motiváció, hanem valami munkahelyi probléma van a háttérben, ő ezt kibeszéli, elmondja nekünk, meghallgatjuk, megpróbálunk rá reflektálni, és gyakorlatilag ezzel ki lehet hozítani a sportolót a motivációs válságából.
Mi van akkor, amikor a sportoló már annyira motiválatlan, hogy lemond a céljáról, ő kész elengedni azt a sok év munkáját, amit beletett, de nem sikerült elérni mégsem azt a célt? Mikor van az a pont, amikor egy sportolót el kell engedni, szerintetek, Andi?
Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert ugye az, hogy mondjuk lemond a céljáról, igen, látom, hogy nem csinálja azt, amit kellene, vagy ami oda vezetne, amit eredetileg meghatároztunk célt. Az első az, amit ilyenkor kiszoktam próbálni, vagy próbálok egyébként használni, az az, hogy megpróbálunk teljesen más jellegű célokat előtérbe hozni, kimozdítani abból, hogy jó, akkor most ne ilyen célod legyen, hanem akkor legyen rövid távú célod, hogyha hosszúra készültünk, hogyha aszfalton futottunk, akkor most legyen terepverseny a célod. Próbáljuk meg, persze, hogyha erre egyáltalán vevő, úgymond a sportoló, mert hogyha nem, akkor igen, van az az állapot, amikor azt mondom, hogy jobb, hogyha a sport kikerül egy időre az életéből, mert olyan helyzetben van, ami egyszerűen nem fér bele, nem tudja megoldani, sokkal többet kivesz belőle, mint amit ad. Nagyon fontos, hogy a sport adjon. Nagyon fontos az, hogyha kijárunk edzeni, akkor nem minden edzésünk úgy kezdődjön, hogy jaj, na már ki kell mennem, ez borzalom, de nem baj, mert a célomhoz szükség, akkor indom az órát, és akkor fú, már mehetünk is, tök jó. És amikor kint vagyok, akkor meg végig szenvedem. Mindegy az intenzitás, végig szenvedem. Nézem magam körül azt, hogy mi történik, nem látom a tájat, nem fogom föl azt, hogy kint vagyok, mondjuk valami gyönyörű szép erdőben, és ott futok. Egyszerűen megszűnik a sport iránti lelkesedés és szeretet, akkor ott tényleg valamit mindenféleképpen tenni kell. Tehát, hogyha valaki ezt magán észreveszi, akkor általában azt meg szoktuk beszélni, tehát vagyok olyan szerencsés, hogy a sportolóimmal igen hamar eljutunk oda, ahogy látom, hogy így valami nem jó, akkor ezt beszéljük meg, mit tudunk ezzel tenni. És ha tényleg van olyan élethelyzet, hogy a sportot el kell engedni, akkor érdemes mondjuk még egy olyat kipróbálni, hogy akkor szünet, vagy más jellegű sportoknak a beiktatása, tehát mondjuk akkor tekerjünk bringán, vagy erősítsünk. Most én a futók oldalról beszélek, a triatlonosoknál ezek mind vannak egyébként is, tehát a bringa az ott nem biztos, hogy opció, vagy az úszás, de benn mászunk hegyre, nem tudom, nagyon sok mindent lehet, nagyon sok mindent ki kell próbálni, de a legfontosabb szerintem az, hogy a lelkesedést vissza lehet hozni, tehát sok év edzésben nyilván nem nincs végig ugyanaz a konstans lelkesedés és motiváció, hogy ilyen hurra optimistán megyünk éveken keresztül, nagyon ritka. Mindig vannak hullámvölgyek. Azt mondjam, amikor nagyon-nagyon nagy gond van, lehet, van akinek kapaszkodó a sport, és van akinek az életében tényleg nagyon-nagyon összedől minden, akkor az csak egy fölösleges plusz nyomás, ami nem feltétlenül. Tehát ebben az esetben én azt mondom, hogy ha nem tudunk motivációt találni semmilyen módon, bármit megpróbálunk, akkor érdemes elgondolkozni azon, hogy akkor most a sportot egy picit szüneteltessük, de ne mondjunk le róla, mert a sport önmagában egy nagyon, nagyon fontos dolog egészség szempontjából is, nagyon sok mentális és fizikális egészség szempontjából is.
Azt szoktad mondani, hogy az az edzés a jó, ami megvan, tehát tök mindegy,
van.
Hogy az mennyire sikerül tűpontosan tartani mondjuk egy adott zónát, vagy tempót, vagy sem.
Igen, és ami nagyon érdekes, hogy ugye mostanában itt mi eléggé elkezdtük használni a szubjektív érzetre edzést, ami egy nagyon, korábban is használtuk, de most valahogy jobban előtérbe került ez az RPE alapú edzéstípus, és ez azért egy fontos dolog, mert hogyha valaki képes szubjektív érzetre edzeni, akkor sokkal kisebb az esély ezeknek a kiégős, motivációvesztős dolgoknak, mert például elképzelhető, hogy egyik héten én a 10-ből 7-es nehézségű futást azt bizonyos tempóval teljesítem, mert éppen olyan napom van, a következő héten lehet, hogy mondjuk egy perccel lassabban, mert éppen olyan napom van. Tehát nem lesz az, hogy ragaszkodnom kell vagy egy púzushoz, vagy egy tempóhoz, ami után aztán úgy érzem, hogy úristen, széthajtottam magam, vagy úristen, miért kellett ilyen lassan mennem, hanem önmagamhoz és a napi, pont, hogy éppen én most milyen állapotban vagyok, ahhoz képest igyekszem, kell, nyilván kell ez egy gyakorlat, meg önismeret, mert ez hiába küldök ki valakit, aki életében nem futott még, és mondom neki, hogy 10-es skálán, nem tudom, 8-as nehézséggel fuss, elképzelhető, hogy 10-essel fog, vagy hogyha jobban félti magát, akkor mondjuk 3-assal fog futni, de aki már egy ideje sportol, ott nagyon szépen ki lehet ezeket a dolgokat küszöbölni, és hogy ezért mondom én ezt egyébként, van az az eset, amikor amit mondok, nem igaz. Mert hogyha mondjuk minden edzés annyira gyorsan futunk, hogy a végén fel se bírunk állni már a székről vasárnap, az nem feltétlenül volt jó edzés, de legalább megvolt, tehát nem, mint hogyha egy sincs meg, annál lehet, hogy egy picit jó.
Ugye ti sportolók is vagytok amellett, hogy edzők vagytok, tehát mindannyian versenyeztek, edzéstervet követtek. Amikor ti benne vagytok egy ilyen hullámvölgyben, egy kis motivációs vesztésben, akkor mivel tudjátok magatokat visszabillenteni? Milyen trükkjeitek vannak? Van-e valamilyen bevált módszer, vagy egyszerűen csak meg kell várni ezt az időt, amíg a vihar egy kicsit leüllepszik, és akkor utána újra megjön a kedv?
Olyan típusú ember vagyok, hogy a távlati célokat szeretem. Tehát én akár 4-5 évre előre tudok tervezni, és nagyon koncentráltan tudok azért az egy célért haladni, és minden más egyebet köztes lépcsőfoknak fogok föl. És nem az a lényeg, hogy most egy rövidebb versenyt, vagy egy köztes versenyt teljesítsek, hanem azok igazából az fejemben azok mind edzések, azért, hogy majd azt a 4-5 év múlva elérendő célt tudjam teljesíteni. És nekem van egy nagyon jó technikám egyébként, ezt az első jóga oktatómtól tanultam meditálás közben. Mozgóképet képzelek el, ahogy éppen azon a versenyen beérek a célba. Fontos, hogy nem állókép, hanem tényleg mozgókép legyen ez, és ezt odáig tudtam már fejleszteni, hogyha így lazulni akarok, becsukom a szemmel, akkor már automatikusan ezt látom. És ez engem tud motiválni. Vannak ilyen sportolók egyébként.
Nem volt se olyan leállásod, hogy annyira megrogytál, hogy azt sérülés, mondtad, hogy most nem...
Sérülés miatt csak. Tehát azért, mert motivációs válságban voltam, olyan nem volt. Olyan volt, hogy sérülés miatt újra kell tervezni dolgokat, és a teljesítés időpontját mondjuk tologatni kell, és ugye ilyen távoknál, amiket szeretnék teljesíteni, itt évekbe számoljuk ezeket a tologatásokat, tehát nem arról van szó, hogy most nem februárban, nem majd áprilisban fogom lefutni, hanem nem 2024-ben, hanem 2025-ben.
Uh-huh. Belét folytottam a szót, mondd, egy sportolódról szerettél volna mondani valamit.
Nem, hogy nálam vannak sportolók is, akik hasonlóan gondolkoznak, ezt a mentalitást viszik, és Én vallom azt, hogy mi meg szoktuk találni egymást, tehát hogy nem véletlenül kerülnek hozzám, azt nem tőlem tanulják, hanem egyszerűen ilyen az összhang, valaki szerencsés kézzel rámosztja ezeket a sportolókat, és akkor tényleg egymásra találunk, és én is sokat tanulok a sportolóimtól, remélem ők is sokat tanulnak tőlem. Picit visszakanyarodnék egyébként amit az előbb az Anditól kérdeztél, hogy mit tesz akkor, hogyha motivációs válságban van egy sportoló. Én ilyenkor ugye azért azt megvizsgálom, hogy pontosan miért, és fel szoktam tenni nekik azt a kérdést, hogy biztosan a te célod az, amit teljesíteni szeretnél? Egy társadalmi elvárásnak akarsz megfelelni, mert nem vagy futó addig, amíg nem futottál egy maratont, és akkor ezért szeretnél maratont futni? Vagy keressünk egy olyan célt, egy valós célt, amiért tényleg képes vagy mindent megtenni. Úgyhogy nekem ez az elsődleges. Persze, hogyha sérülés, vagy bármi ilyesmi, vagy egy élethelyzet miatt kerül motivációs válságba, az más, de hogyha így valakiben elmegy ez vagy de a másik oldalról is meg lehet közelíteni, hogyha valaki nagyon akar maratont futni, például maradjunk ennél a példánál, nagyon akar maratont futni, és azt látod rajta, hogy igazából szíve akarja, de se az idejében nem fér bele, se az edzés munkát nem tudja úgy megcsinálni, ott megint csak el kell beszélgetni az emberrel, hogy értem, hogy ezt te szeretnéd, de ez mondjuk több edzés munkát kell belerakni, vagy valós célt kell választani hozzá, amit te el is tudsz érni, mert ha csak kergetjük, akkor abban nem lesz senkinek sikerélménye. Neki sem, de nekem sem, mert nem érjük el azt a célt, amiért én is megdolgozok egy picit.
Ugye említette az Zoli a sérülést, Andris, te most éppen egy sérülésből lábadozol, tavaly volt egy kulcsontörésed, ami miatt nem sikerült a célversenyt teljesíteni. Hogyan élted meg te ezt az időszakot?
Hát nagyon nehezen. Gyakorlatilag egy ilyen hullámként tudom leírni, hogy amikor megtörtént a sérülés, és ugye kijöttem a kórházból, gyakorlatilag már utána a következő héten már gyalogoltam a Bregottán pályán, mert bennem volt, hogy jó, elment az az év, nem baj, csináljuk tovább, megyünk, biztos lesz még cél, biztos meg tudom csinálni, és egy idő után ez így elveszett, így elfogyott a lendület, és ilyenkor kellett azt mondanom, hogy jó, akkor most elengedjük egy kicsit ezt a sportot, és megyünk a családdal ide-oda, a gyerekeimmel, és tényleg rájuk fókuszálok 100%-ban, és odáig jutottam, hogy gyakorlatilag kijöttem a sérülésből, már hiányzott az egész, hogy újra sportoljak, és úgy álltam neki az idei évnek, hogy ezt újra meg tudom csinálni, ahova tavaly. Ha egyszer eljutottam oda, akkor el fogok tudni. Ha egyszer rászántam ezt az energiát, akkor még egyszer rá fogok.
Akkor nem kudarc az tulajdonképpen, amikor mondjuk benne vagy egy ilyen hullámvölgyben, egy kicsit eltávolodsz a sporttól, kicsit magadba szállsz, megvizsgálod az érzéseidet, és akkor később egy újabb lendülettel tudsz jönni. Ebben segített neked az edződ egyébként ebben az időszakban, Andris?
Igen, tehát sokat számított az is, hogy ugye Nándi az edző, hogy gyakorlatilag ezt elmondtam neki az elején, hogy akkor ezt így tervezném, hogy akkor januárra folytatjuk közös munkát, itt az őszi alapozást elkezdem egyedül, és akkor ebben abszolút partner volt, és közben is nem volt az, hogy elengedte a kezemet, hanem bármikor kérdeztem tőle, hogy akkor januártól, azt mondja, igen, januártól újra megyünk. És olyan jó érzés volt, hogy mellett az embernek az edző nem az, hogy te lesérült, és soha nem jutott vissza oda, és kész, hanem ő is hisz abban menni.
Andi, neked is volt egy ilyen komolyabb hullámvölgyed, amikor egy picit így eltávolodtál a sporttól, és akkor nem is volt edzésterved az elmúlt időszakban, de most újra visszataláltál erre az útra, és most nagyon kitartóan készülsz. Te ezt az időszakot hogy élted meg?
Hát ez nekem nem az első időszakom. Tehát, hogy az a helyzet, hogy nekem több ilyen időszakom is volt.
Ezt láttam én itt az elmúlt 5 évben, mióta együtt dolgozunk.
Én Igen, én még mindig ott vagyok, hogy még mentálisan elég sokat kell nőni ahhoz, hogy bizonyos dolgokat össze tudjak teljesen jól rakni. Tehát nagyon sokszor van, hogy fizikálisan előrébb tartok, mint mentálisan, máskor mentálisan tartok előrébb, mint fizikálisan, és egyelőre még ezt az együttállást igazán találtam meg, ami teljesen jó lenne. Olyan, hogy teljesen nullára, most pont egyébként nem is tudom, mikor néztem a Training Peaks-ben az elmúlt hét, hát körülbelül 7 évet látok most visszamenőleg, hogy mi volt-e olyan, hogy egyáltalán nem sportoltam, egy-két hét olyan volt, amikor nem mozogtam tulajdonképpen semmit. Az talán akkor volt, amikor Lyme-kóros lettem, és akkor nem igazán tudtam mozogni semmit. Szóval voltak ilyen sorozatok, az egyik ilyen mélypont az ez volt, amikor így lebetegedtem, és azzal tényleg nem lehetett, és ott is egy olyan versenyt sikerült keresztül húzni a betegségnek, amit nagyon szerettem volna, és az egy nagyon nagy csalódás tud lenni. Tehát ez egy olyan, amit egyébként Andris is mond, hogy jó, akkor még ott úgy benned van ez a lendület, hogy úgy erőltetnéd, és nem megy, fizikálisan nem megy, mert hát most egy törött kulcscsonttal, vagy lánykorral alig bírtam járni, tehát igazából semmi erőm nem volt, az így nem működik. És akkor, mikor főleg ha ezek a célok nem sikerülnek, amiket így tűzögetünk, vagy valamilyen oknál fogva nem sikerül elérni, vagy pedig nem tudunk rá felkészülni megfelelő hatékonysággal, és mondjuk azért nem sikerült, akkor ezek mind egy picit ilyen döfésszerű dolgok így a motivációnak, hogy már megint, és én már megint nem voltam erre, pont nem volt szerencsém, pont nem voltam erre jó, pont nem voltam alkalmas rá, hogy ezt megcsináljam, és akkor belül el kell, hogy kezdődjön egy olyan folyamat, ami kitisztítja végül, hogy neked mi a sport az életedben. És ez pont ugye az e-sportos belső beszélgetésünkben, most, hogy kérdezted, hogy ki mire büszke, és én tényleg őszintén mondom, hogy a sport életemben nagyon sok minden volt már, tényleg olyan, hogy dobogón álltam, volt olyan versenyeken, tök jó helyezéseket szereztem, amiket tényleg nem gondoltam volna magamról, és nagyon jó formában voltam. De az, hogy ezt folyamatosan csinálom, és újra vissza tudok térni mindenféle olyan élethelyzetekből is, amik nem túl egyszerűek, az egy nagyon, nagyon nagy büszkeség nekem, hogy még mindig csinálom, és hogy mindig megtalálom a lelkesedést, és ez nagyon fontos szerintem, hogy nem azért csinálom ilyen robotszerűen, hogy jaj, mert muszáj csinálni, és akkor gyerünk, induljunk, hanem tényleg vágyom azt az érzést, amikor jól megy, amikor fit vagyok. Nem azt, amikor gyors vagyok, meg agyonverem a mezőn, meg nagyon sok embert ez motivál, hanem az, amikor egészséges vagyok, és azt érzem, hogyha elindulok, mondjuk kinézek magamnak egy, tettem azt 30 kilométeres útvonalat, átra vagy bárhol, akkor ha elindulok, akkor én azon tudja, hogy végig fogok menni. És ezt tök egyedül meg tudom oldani. Tehát, hogy mondjuk tényleg a zsákomban ott vannak a dolgok, és szépen végigmegyek azon az útvonalon. És képes vagyok rá, fizikálisan képes vagyok rá, hogy ezt megcsináljam. Meg arra is, hogy a hét folyamán folyamatosan mozgásban tudjak maradni, be tudjam illeszteni az edzéseimet, és az, hogy mentálisan el tudjam fogadni, hogy vannak napok, amikor nem ment olyan jól az edzések, mert ez is elég nagy kihívás volt korábban. Ugye a sportoló életem első éveiben ez egy nagyon nagy kihívás volt, mert ugye ezt egy visszacsatolásnak éltem meg, hogy hát nem vagyok jó. Ó, de rosszul ment. Hű, 2 héttel ezelőtt ez mennyivel jobban ment. De ugye az a helyzet, hogy másról beszéltük, hogy éppen hol tartunk a struktúrát edzés tervben, tehát például az alapozásra nyilván nem feltétlenül akkor fogsz PB-ket futni, mert az edzések nem akkor fognak a legtutibban menni, előfordulhat, de nem valószínű. Úgyhogy ezeket is mind ki kell lépegetni, és ezekhez kellenek ezek a hullámvölgyek, és ebből hogyan jövök ki, hogyan érkezek ki ebből, és fogok tenni azzal az élménnyel, ami mögöttem van, azzal a kudarccal akár, vagy azzal a motiválatlansággal, és be tudom építeni abba, hogy újra tudjak lelkesedni, és újra el tudjak indulni az úton.
Én tipikusan ez az újrakezdő típus vagyok, ezt az Andi meg tudja erősíteni. Engem sokszor el tud tántorítani az élet a rendszeres sporttól. Tényleg, most itt karácsonyban például lebetegedett az egész család, és az 2 hét szenvedés volt, inkább 3, És ezeket a hullámvölgyeket, tehát hogy egy 3 hét kihagyás után, amikor nem sportolsz semmit, nagyon nehezen veszed már rá magad, hogy ne kiinduljál, mert tudod, hogy fájni fog az első. Akármilyen lazán is akarod csinálni, akkor az fájni fog. Legalábbis én ezeket így élem meg. És voltak nekem is ilyen hosszabb, rövidebb kihagyások, de azért mégis én is el tudok jutni arra a szintre, hogy már úgy hiányzik a mozgás, hiányzik a sport. Hiányzik egy edző, akivel meg tudom olykor beszélni azt, hogy milyen nyűgjeim vannak, és egy kicsit így ki tudom sírni magamat a vállán, mert hát tényleg az élet az tud olyan helyzeteket hozni, amikor a sport az háttérbe szorul. És én nagyon fel tudok nézni azokra az emberekre, akik tökre kitartóan a legnagyobb nehézségben is tudják magukat tartani a céljaikhoz. Mi van, a Zoli azt említette itt az előbb, mi van azokkal az emberekkel, akik viszont túlmotiváltak? Akikben nagyon-nagyon benne van ez a tetvágy, és nagyon-nagyon gyorsan szeretnék a sikert, nagyon, tehát egyszerűen ilyen zabolázatlan lovak. Azokkal milyen trükkjeitek vannak, hogyan lehet kezelni ezeket az embereket?
És ugyanúgy fontos az, hogy a megfelelő célt határozzuk meg, validáljuk ki belőlük, mert én azt szoktam mondani, hogy én segítek a célkeresésben, de nem nekem kell megtalálni a sportolónak a célját, hanem azt neki kell hozni, és én meg majd megmondom, hogy arra jó esélye alkalmas, nem alkalmas, illetve hogy mikor lesz rá alkalmas. És ugyanígy kell az alulmotiváltat, meg a felülmotiváltat is kezelni ebből a szempontból, hogy igenis vissza kell fogni, meg kell neki mondani, hogy figyelj, hogy ha nem tartod be az edzéseket, akkor nem oda fogunk érni, hanem inkább le fog sérülni adott esetben, mert túl fogod hajszolni magadat. Tök sokszor van olyan, hogy azt mondja valaki, hogy azért futottam gyorsan, mert idegállapotban voltam, és akkor ki akartam magamból futni az idegességet. És akkor én mindig azt mondtam, hogy figyelj, ilyen vagy, nyomjál rá 30 fekvőtámaszt a futás előtt, és akkor már egyből nem akarsz annyira száguldozni, és akkor ezen úgy el szoktak gondolkozni. Például, hogyha lányoknak mondom ezt, mert a lányok előszeretettel mondják ezt, hogy van már fölidegesített a gyerek, vagy apa, vagy mit tudom én, bárki az óvodába fölidegesítették, és akkor futottam magamból. Hát, de ne. Ne fuss ki magadból, mert ez se jó. És az ilyen út az tényleg a sérüléshez, folyamatosan sokszor ilyet csinál, az a sérüléshez fog vezetni. És velük szerintem annyi ló van ebből a szempontból, mint az alulmotiváltaknál, vagy azok, akik nehez találják meg a céljukat. És ahogy az elején beszélgettünk, ennek a célnak nem kell feltétlenül egy versenynek lennie. Lehet, hogy valaki leszeretne dobni 10 kilót, vagy csak egészségesebben szeretne élni, vagy csak rendszeressé szeretné tenni a mozgást. Akkor is lehet motivált végig. Van olyan sportolóm, akivel már 4 éve együtt dolgozunk, és ő még soha nem volt versenyen. De 4 éve folyamatosan dolgozunk, és 4 éve folyamatosan mindig előre haladunk azon az úton, mindig megtaláljuk az új célokat vele, amellett, hogy egyáltalán nem jár versenyre.
Neki milyen célokat tudtok meghatározni?
Amikor hozzám érkezett, akkor elsődlegesen az életmód, testsúly csökkenés volt az elsődleges szempont, és most pedig ott tartunk jelen pillanatban, hogy a 2023-as évben félmaraton teljesítette, illetve 100 km biciklizés volt, ez volt a két cél, hogy évvégére ez meglegyen, és mind a kettőt szuperül lehozta. Most az új célja az, hogy ezen a félmaratoni időn javítunk a 2024-es évben.
De ezek akkor ilyen privát edzéseken futott eredmények, csak magának futja.
Így, ahogy mondod, pontosan.
Te ezt hogy látod jónak egyébként a balanszt sportoló és edző között? Az edző irányít, valamilyen szinten a sportoló is tud irányítani, vagy ez egy szintben van nálad, ez az erőviszony?
Mire gondolsz, a célkeresésben
Akár a
irányítom-e a
célkeres,
sportot?
igen, meg a közös munkában is, mert ugye mi olyan speciális helyzetben vagyunk, hogy mondjuk nem egy ifi klub vagyunk, ahol egy gyerek azért felnéz az edzőjére, és akkor akár szó nélkül megcsinál mindent. Mi ugye felnőttekkel foglalkozunk, akik fizetnek a szolgáltatásért, és gyakran van az a mentalitás, hogy hát ha én fizetek valamiért, akkor szeretném azt, hogy úgy történjen, ahogyan azt én szeretném.
Ha valaki így jön ide, akkor hozzá nem jó helyen lesz. Én dolgoztam a szolgáltatóiparban, és ott se szerettem ezt a hozzáállást. Célkeresés az mindenképp, tudok válaszolni, csak szépen akartam megfogalmazni. Célkeresésben ott mindenképpen én maximum fogom a sportolónak a kezét. Tehát az mindenképpen az ő céljának kell lenni. Ha én adok a szájába valamit, ha az ugyanaz, mint hogy a társadalom azt mondja, hogy nem vagy futó, amíg nem futottad le a maratont. Én nekem az a dolgom, hogy validáljam azt a célt, amit ő hozott. Elmondjam neki, hogy figyelj, ez menni fog, csak nem ebbe az évbe, hanem 3 év múlva. Vagy azt kell mondanom neki, hogy figyelj, értem, hogy te le akarod futni a kört, de ehhez, mit tudom én, heti 120 kilométert kell futni, és pluszba erősíteni kell 3 órát konditerembe. Ezt meg tudod csinálni 10 hónapon keresztül, akkor oda tudunk állni. Ha nem tudod megcsinálni, akkor nem fogunk tudni odaállni. És akkor értelemszerűen, aki nem valósan állította föl ezt a célt, az elgondolkozik ezen, hogy hát ez neki nem fog menni. Ennyi edzés munkát nem fog tudni beletenni. Úgyhogy ebből a szempontból tényleg csak fogom a kezüket, viszont az edzésekben ott én irányítok. Ha megvan a cél, akkor onnantól kezdve én, és validáltam, akkor én vállalom azt, hogy elviszem addig a célig. És onnantól kezdve az van, hogy én tudom, hogy mi kell hozzá, neki pedig jönnie kell utána. Persze beszélgethetünk róla, hogy miért van ez az edzés, meg hol tartunk éppen a felkészülési időszakban, de igazából akkor is azt kell csinálni, amit én mondok.
Andris, nálad ez hogy van? Te mennyire uralod a sportolóidat?
Igen, Zolira reflektálva, gyakorlatilag én is ezt vallom, hogy az utat, hogy a cél felé, ezt keressük meg együtt, de azon az úton én mondom meg, hogy hogy fogunk végigmenni, és hogy jutunk el a célig, mert szerintem, ha a sportoló ezt fölül akarja bírálni, az nem fog jó irányba vezetni, az egy túledzésbe fogunk belecsúszni, ebből jönni fog egy sérülés, és akkor tartunk, hogy egy alulmotivált sportolóval dolgozunk, aki nem fogja tudni, hogy miért nem jutottunk el addig a célig, és miért akadtunk el fél úton.
Andi, a Zoli említette korábban az, hogy hozzá milyen sportolók kerülnek, és hogy nagyon hasonló mentalitású sportolók kerülnek hozzá. Úgyhogy az e-sport rendszerében te vagy az, aki a beérkezett jelentkezéseket látja először, és aztán az ott megjelölt válaszok alapján kiosztod úgymond az illetőt egy edzőhöz. Te ilyenkor milyen szempontokat veszel figyelembe?
Van az az eset, amikor, tehát nagyon fontos az, hogy én úgy kezdtem el ezt a vezetőedzői munkát, hogy megfigyeltem az edzőket, és mindenkit megpróbáltam mélységeiben minél jobban megismerni, illetve azt, hogy az összes olyan tulajdonságot, ami jelenthet, fontos lehet, azokat így felismerjem, és lássam. Voltak olyan hát kommunikációs tréningjeink, ahol egyébként ilyen személyiségteszteket is töltöttünk ki, és ott az alapján én tudtam azt, illetve tudom azt, hogy a körülbelül most nem mindenki, ugye, mert például az Andrisról még nem tudom, hogy milyen színű személyiség a diszk szerint, de ugye de egy ideig használtuk ezt nagyon-nagyon lelkesen, hogy ki milyen színű edző, és hogy a sportolókon is, hogyha bejönnek laborba, akkor könnyebb dolgunk van, hiszen ott már azért egy-két személyiség jegyet lehet látni rajtuk. Abban az esetben, hogyha valaki úgy jelentkezik, hogy nem nagyon ír le magáról semmit, és nem laborból érkezik hozzánk, hanem kívülről egy szent csak jelentkezik edzéstervezésre, nem ír le magáról tulajdonságokat, nem igazán fogom tudni. Tehát ott tényleg a szerencse az, ami közre fog játszani. Nyilván vannak bizonyos területek, amikben jobbak vagyunk edzőként, tehát én is például, ha magamat veszem, akkor én ugye az ultraterepesekkel, terepesekkel dolgozom, emellett persze nagyon sok maratonistám van, félmaratonistám is van, rövidebb terepeseim is vannak, tehát ez is lehet egy mérvadó, hogy kinek, tehát mondjuk, hogyha egy ultraterepre készülő versenyző érkezik hozzánk, vagy sportoló, akkor nyilván olyan emberhez fogom adni, tudom, hogy már van ebben tapasztalata. De hogyha semmit igazából nem tudunk, akkor Zoli mondott, hogy egy ilyen szerencsés kéz kell hozzá, hogy jó helyre kerüljön az ember, tehát ha valaki szeretne hozzánk jelentkezni, és hallgatja ezt a podcast, akkor légy írjatok magatokról, de minél többet, hogy tudjam, hogy ki a nektek megfelelő edző. Mert az a tapasztalatom, hogy az működik jól, amikor azért mind a két félről tudok valamit, és aztán a személyiségjegyeik alapján megpróbálom őket összehozni. És ezek évekig működőképes dolgok tudnak lenni, míg hogyha mondjuk nem sikerül annyira jól ez a párosítás, akkor ott az első időkben akár lehetnek kommunikációs megcsúszások, vagy az, hogy egyáltalán nem is passzolnak egymáshoz. Ugye itt is működik a kémia, ez egy ilyen dolog.
Andreára is a szerencsés kezére reagálva, egyébként van olyan sportolóm, aki teljesen véletlenül került hozzám, meg sem említett engem, amikor jelentkezett hozzánk edzéstervezésre, és egy iskolába jártam vele.
Igen, van, nagyon sok
ez ilyen. A telefonhívásnál derült ki, amikor fölhívtam. Hogy...
és több ilyenünk is van, ami teljesen véletlen. Tehát, mint például a Viktornál is volt ilyen, hogy ugyanott dolgozik a hétköznapokban, akit odaosztottam, hogy ugyanaz a szakmája, vagy hát azért vannak ilyen érdekességek, hogy és ezek tényleg véletlenek, tehát nem kérdeztem ki őket előtte, hogy mi a helyzet, hanem így alakult.
Mondtad, hogy ezek a kapcsolatok az évekig is el tudnak működni. Neked melyik az a sportoló-edző viszony, ami a legrégebb óta tart?
Mondjak nevet.
Hát, vagy mennyi idő? Mennyi ideje tart
hát,
az a kapcsolat?
Hát ez most már 4,5 éve lesz, akivel a legrégebb óta dolgozom, és az az izgalmas benne, hogy egyébként ő nem versenyző. Tehát, hogy ő sem igazából talán egy vagy két versenyen indultunk. Még a Covid időszak alatt volt egy nagyon jó olyan, akkor volt az, hogy nem kellett annyit dolgozni, és akkor ott nagyon szépen lehetett edzeni, és abban az időszakban így igazából fénykorát élte az edzéstervezés, meg összességében nagyon sokan edzettek, és ő is akkor, tehát nagyon sokat tudott edzeni, és edzett is, és nagyon ügyesen is csinálta, és ez neki szerintem ennyien lenyomat maradt, és emiatt ragaszkodik a sporthoz, és ahhoz, amit akkor is kapott tőle, és folyamatosan csináljuk. De én ezt úgy, hogy nagyon, nagyon tisztelem és becsülöm, mert egyébként pont most fog jönni teljesítménydiagnosztikára, mert hogy nagyon sok hullámvölgyön voltunk keresztül, vagy mentünk keresztül, voltak olyan időszakaink, amikor egyik betegségbe a másikba mentünk bele, és nagyon-nagyon-nagyon durva mélységeket is megéltünk ezzel kapcsolatban, és mégis folyamatosan megyünk és csináljuk, és valami mindig van. Tehát azt megélni, hogy valaki mondjuk bizonyos távon, bizonyos tempót tud futni 2-3 évvel ezelőtt, és most meg sem tudjuk igazán közelíteni, tudjuk, hogy ha mondjuk tudnánk egy olyan edzésmunkát végezni, az egy olyan motiváló dolog tud lenni. Tehát ha mondjuk én tudom, hogy van egy útvonalam, amin tudok mondjuk 5 perces ezrekkel végig tudok szaladni, de most mondjuk, ha most kimegyek, akkor csak 6-30-as ezrekkel. Hát csak egy példa, tehát ez nem, senki ne rugozzunk ezen, hogy milyen tempóról beszélünk. Itt igazából csak maga az élmény, hogy már nem vagyok valamire képes, de a potenciál ott van benne, hogy még majd képes lehetek rá újra. És ez fontos tudni amikor a mélyponton vagyunk. És az Zolira reflektálva, nehogy valaki azt higgye, hogy a körhöz 3 órát kell erősíteni, és 120 kilométer úr 10 hónapon keresztül, mert hát, hogy így ez ennél összetettem.
Zoli, nálad ez a sportoló-edzői viszony melyik a legrégebbi a jelenlegi csapatodban?
Hát N-sport előtti időszakról. N-sportosítottam a sportolót, amikor leigazoltam. Egyébként ő sem jár versenyekre. És nála is, szinte, amit az Andi mondott, szinte minden igaz, hogy nagyon sok mindenen túl vagyunk. Ugye, hogyha valakivel 5 éve együtt dolgozol, az már elég idő ahhoz, hogy ha csak néha beszélgetsz vele egy kicsit, akkor is már ott voltál, amíg mondjuk megszületik a gyereke, részese voltál ennek, történtek ez az a családba, ezekről is tudod, hogy hívják kutyáját. Tehát, hogy így tényleg egy picit részese vagy az életének. Nekem meg az összes sportolom részese az én életemnek.
Ez egy kitűnő cáfolata annak, hogy igazából egy ilyen online edzéstervezés az mennyire személytelen, mert itt lényegében összefonódnak ugyanúgy az életek, csak mondjuk egy platformon keresztül követhető a közös munka, de amúgy ugyanolyan hatással
ez tök jó, egymásra. Tök jó mondtad, hogy igazából a platform az online, de csak ez. És a minden más sok a személyesebb a kommenteket nézzük, mert természetesen vannak olyan sportolóim nekem is, akik külföldön élnek, például velük ritkábban találkozom, de egyébként akár találkozunk is, és nem feltétlenül csak sport szempontjából lehet találkozni a sportolókkal. Hát egy jót beszélgetni is velük.
És ugye másik fontos, amit így az előző példákon keresztül is látszik, hogy azért mindenhez idő kell. Tehát ahhoz, hogy egy kapcsolat működjön és kialakuljon, ahhoz nem elég mondjuk egy 4 hetes intervallum, amiben mondjuk kapsz egy kis ízelítőt a közös munkából, és hogyha ott van valami olyan, ami nem tetszik, akkor azt mondod, hogy ez rossz, mert azért itt vannak ezek a példák, hogy azért működnek itt a kapcsolatok, és hogyha edző és sportoló közös hullám hosszon van, akkor talán több is ez a kapcsolat már, mint egy edző meg egy sportoló kapcsolata. Jó, szerintem kiveséztük ezt a témát, így záró gondolatokként mindenkitől kérnék egy pár mondatot. Andris?
Reális célokat tűzünk ki maga elé, amit az edzővel egyeztetve reális cél, és legyünk tisztában azokkal a saját képességeinkkel, ezeket próbáljuk helyén kezelni, akár az élethelyzetünket, akár a fizikális képességeinket, és mindenképpen, ha bármilyen érezzük magunkon, hogy valami nem úgy megy, meg nem úgy sikerül, akkor azt egyeztessük az edzővel, és fogunk rá tudni magyarázatot találni, és együtt ki fogjuk találni, hogy melyik irányba tudunk tovább menni, akár motiváltabban, mint előtte.
Zoli?
Én is úgy gondolom, hogy helyesen kell célt választani, figyelembe kell venni azt, hogy mennyi ideje és energiája van a sportolónak ahhoz, hogy elérje ezt a célt, és a kommunikáció az a legfontosabb része, hogyha már megvan a cél, hogy afelé folyamatosan tudjunk menni, az már a kommunikáción fog múlni.
Andi, tiéd a végszó.
Szerintem gondoljunk mindannyian úgy az edzés munkára, meg az edzéssel töltött évekre, a sporttal töltött évekre, hogy olyan, mint egy terepultra. Vannak benne emelkedők, vannak benne lejtők, a lejtőket is ismerjük, meg az emelkedőket is, de a lejtő után ugye megint jön az emelkedő. Most kérdés, hogy jó példa, mert nyilván az emelkedő egy picit mindig nehezebb, de ha fölérsz a tetejére, gyönyörű a kilátás, és minden király. Úgyhogy ne felejtsetek el, hogy mindig van, minden lejtő után van emelkedő, sajnos, úgyhogy mindenből ki lehet jönni. Motiválódni kell, nem szabad feladni. És hogyha nagyon-nagyon úgy érzi az ember, akkor egy kicsit le kell ülni egy frissítő ponton, és aludni 30 percet, tehát kicsit eltávolodni a sporttól, aztán meg lehet menni tovább.
Jó, köszönöm szépen, ez volt a Pulzus Podcastnek az évnyitó adása. Remélem hasznos gondolatokat tudtunk átadni nektek. Kövessetek minket a social csatornáinkon, ott vagyunk Instagramon, Facebookon és már a TikTokon is. Ezt az adást pedig a YouTube-on is megtaláljátok majd. Úgyhogy sziasztok, köszi szépen még egyszer.
Pulzus Podcast.